Tizedik fejezet. Anyám rájön, hogy már 15 éves vagyok, és hogy nem elég a madarászás, ha be akarom futni ragyogó pályámat. Belépek Menesson közjegyzői irodájába, mint hivatásos kifutó. Főnökömről és kollégáimról. Tavasz villékoteretben. Lorenz és Vittória. Egy aranyifjú 1818-ban. Ha lett volna 20 000 arany évjáradékom, vígan folytatom szép vadász életemet, aminél kellemesebbet képzelni se lehet, de egy ágról szakadt szegény ördög, akinek apai öröksége minden anyai takarékosság ellenére napról napra ijesztően fogyott, mégsem alapozhatta a jövőjét a vadászatra. 15 éves voltam. Mesterséget kellett tanulnom. Úgy döntöttek, hogy jegyző leszek. Én csak papnak nem akartam menni, egyébként nem érdekelt, hogy mi lesz belőlem. Akkoriban nem csak, hogy fátyol takarta el a jövőt előttem, hanem még meg se hallottam ebből a jövőből annak a hivatásnak hívó szavát, amely azóta egész létemet betölti. Anyám egy reggel megkérdezte a közjegyzőjét, oda venne magához a két segédje mellé harmadiknak. A közjegyző azt mondta, hogy kívánni se tudna jobb harmadik segédet, ám bár mondta, én, ha ugyan helyesen ítéli meg a helyzetet, egyelőre csak is a lépek készítése, a madarászat és a vadászat területén bontottam ki sokat ígérő képességeimet, olyannyira, hogy ő benne némi kétség is lappang afelől, lehet-e belőlem valaha is Küzsának és Potyénak szorgalmas és kötelességtudó tanítványa. Anyám sóhajtott. Alig, hanem benne is lappangott ilyesféle kétség. De addig erősködött, hogy a jegyző a végén engedett. Kedves asszonyom, ha ezzel örömet szerzek magának, kérem, küldje el hozzám a fiát, a többit majd meglátjuk. Abban állapodtak meg, hogy a következő hétfőn beállok Menessonhoz, mégpedig, ahogy jól nevelt emberek mondták, harmadik segédnek, illetve, ahogy a kevésbé jól neveltek mondták, kifutónak. Legyünk őszinték, az utóbbi a közhasználatú kifejezés. Szép volt a függetlenség, és nem esett jól lemondani róla, de láttam, milyen boldoggá teszem anyámat azzal, hogy igyekszem valóra váltani terveit. Emellett minden barátom biztatott, milyen ragyogó jövő vár rám a fölkínált pályán. Lafarge-ra hivatkoztak, annak a kazánkovácsnak elegáns és szellemes fiára, akitől a lakásunkat béreltük, és ő valóban fényes és jövedelmező pozíciót vívott ki magának. Ha majd meg lesz a saját irodám, mondták, mely évi 10 vagy 15 000 frankot jövedelmez, akkor én is rakhatom a lépeket, és ugyanolyan mértékben hódolhatok a madarászásnak és a vadászatnak, mint ő teszi. Ez a lehetőség nagyon vonzott. Be is léptem a Menesson irodába. A közjegyzőnk akkoriban 35. évét taposhatta. Nem volt magas termetű, inkább zömök és erőteljes. Herkulesi termetére roppant büszke volt. Vörös haját rövidre vágatta, szeme élénken csillogott, a szája gúnyra állt. Elmés férfi volt, néha kisé nyers, s mindig mindenben makacs. Dühött, volteriánus, és már akkor köztársaság pártinak vallotta magát, amikor ezzel még egyedül állt. Köztársasági eszméhez azóta is hű maradt, de úgy hallom, vallási vakbuzgóságba esett, annyira, hogy ma már gyertyával a kezében vesz részt a körmenetben, holott akkoriban kalapot sem emelt, ha elvonult előtte a menet. Isten legyen hozzá irgalmas. Irodájában ketten előztek meg a jegyzői ranglétrám, az első és a második segéd. Az elsőt Niguénak hívták. Az apja, nagyapja, sőt, egy nagybátyja is közjegyző volt. Ez a 26-28 éves fiú már úgy jött a világra, hogy szálkás betűkkel írt, és olvashatatlan aláírása óriási kacskaringóval végződött. A második segéd velem egykorú lehetett. Kövérkés, sárgabőrű, hegyesorú fiú. 10 évig biflázott, hogy közjegyző lehessen, és a végén fölcsapott erdésznek. Úgy tudom, ott se vitte többre a közönséges erdészbeosztásnál, pedig erős pártfogói támogatták az erdészeti igazgatásnál, és ezen felül anyai örökségképpen 3-4 ezer fontos évjáradékkal dicsekedhetett. Küzennek hívták. A közjegyzőnél töltött tanoncidőm nem nevezhető terhesnek. Menesson nagyon jóra való fickónak bizonyult, föltéve, hogy az ember se a burbonokat nem dicsérte előtte, sem a papokról nem mondott jót. Kezdetben, amikor beléptem a Menesson irodába, rösteltem, hogy csak kifutó vagyok, aztán kezdtem rájönni, hogy éppen megfordítva a közjegyzői munka legszebb része jutott osztályrészemül. Menesson szép számban gyártotta a környékbeli falvak parasztjainak különféle aktáit. Ha ők nem tudtak bejönni a városba, akkor engem bíztak meg, hogy keressem fel őket, és írassam alá az ügyiratokat. Már előző nap közölték velem másnapi teendőimet, tehát volt időm felkészülni. Vadász idényben magammal vittem legkedvesebb utitársamat, a puskámat. Tilalmi időben pedig már este kifeszítettem az utamba eső összes hálót. Néhány nyulat majdnem mindig hazahoztam, ha vadásznom lehetett. Máskülönben 50 fekete rigó, szajkó vagy fenyőrigó lett a zsákmányom, és hozzá még 20 vörösbegy és más kisebb madár. Ó, ifjúság, az élet tavasza! Ó, tavasz, az esztendő ifjúsága! Mondta Metastázió. 1818-at írtunk. Ez év júliusában töltöttem be 16. életévemet. A május, az év kedvence, mindenütt szép és pazarló, de sehol se olyan szép, sehol se olyan pazarló, mint villékoteretben. Nehéz lesz szavakba öntenem, milyen volt a századnak és az évnek e szaka, és milyen gyönyörű az a park. Azóta Lajos Fülöp utasítására kivágták a fáit, és én szívemben ma is gyakorta megsiratom. Alaprajzában minden egyszerűsége mellett volt valami fönnség. A füves térségből hatalmasan magaslott ki a kastély, ahonnan két irányban, mint két szárny, téglalap alakú pázsitsíkok indultak ki. Ott kezdődtek a kastély fala alatt, beletorkoltak a két fasorba. Ennek óriási gesztenyefái először egy nagy négyzet két oldalvonalát alkották, aztán átlósan elindultak két fasor egymás felé, de mégsem találkoztak, hanem párhuzamosan futottak tovább, ameddig ellátott a szem. Egy keskeny csíkot zártak közre, mely majdnem egy mérföldnyire megközelítette a láthatát elzáró Vivie-hegység vöröses földcsuszamlásait és aranyat virágzó rekete bozótjait. Télen az egész park elnémult, kihalt, szomorú lett, s mély álomba merült, mintha még a madarak is népesebb világok felé vonultak volna. Csak a hollók tartottak ki, s birtokba véve néhány a többiek fölé magasló fát, úgy viselkedtek, mintha ők volnának e pompás birodalom konok parancsolói, barbárok hordája, mely terméketlené teszi a földeket, és kiszárítja az erdőségeket. Évente 4 hónapig tartott az uralmuk, de aztán beköszöntött az április, a földből kiütköztek a fűszálak, dacolva az uzmarával, mely reggelente ezüst szőnyeget gurított széllyel, és akkor ezek a pucér, magányos, félhalott fák is bontogatni kezdték rügyeik bolyhos bársonyát. Fölébredtek az alvó madarak. Vajon hol alszanak? Azt hiszem, ezt senki se tudja. És ide-oda száldostak az ágak között, helyet keresve új fészküknek. És ettől a perctől fogva a hónap minden napja, a nap minden órája hozzáadott valamicskét a természet nagy ébredéséhez. A gesztenyék, a hársak meg a bükkök jártak az élen, mint a tavasz előörsei. A gyep megtelt 100-szor széppel, mint csillaggal az ég. Egyre több lett az aranybimbó, és az egyre magasabb fűben ciripelni kezdett a tücsök. Előjöttek a lepkék, ezek a levegőben bimbózó légi virágok, hogy udvaroljanak földi testvéreiknek. A városból szebbnél szebb gyerekek érkeztek, hogy meghempergessék a gyepen fehér ruhájukat, piros szalagcsokraikat. Minden mozgott, minden lélegzett, minden élt. Az első májusi szelek meghozták a tavaszt, szinte érezni lehetett jöttét a hajnali párában, s ahogy megrázta a fürtjeit, jószagú lehelletével új életet lehelt a világban. A boldog újjászületés napjaira esett villékoteret hagyományos ünnepe. Szerencsés választás volt, mert az ünnep öröméről és fényűzéséről a természet gondoskodott. Talán már említettem is, hogy a mi ünnepünk pünköstkor kezdődött, és 3 napig tartott. 3 álló napig, reggeltől késő éjszakáig, jókedvű zsivaj és derűs kiáltozás verte fel a parkot. Erre a 3 napra a szegények megfeledkeztek nyomorúságukról, és, ami sokkal nagyobb eset, a gazdagok gazdagságukról. A parkban összegyűlt az egész város, mint egyetlen nagy család. Később megsokszorozódott a létszám, mert a család meghívta valamennyi sógorát, komáját, barátját és ismerősét. Jött a nép Fertimilomból, Crépiből, Soissonból, Château-Thierryből, Compiègneből, még Párizsból is. A dilizsánszokon már 2 héttel ezelőtt lefoglaltak minden helyet, olyannyira, hogy újfajta közlekedési eszközöket kellett beállítani, és érkeztek lóháton is, hintókon, 2 és 4 kerekű kocsim. A sokaság a trónörökösbe és az aranygolyóba tódult, mert e 2-n kívül több szálloda nem volt az egész környéken. E 3 nap alatt az erdőségek legsűrűbb homályát is fölzavarták, de aztán ismét elnéptelenedtek, elcsendesültek. A gesztenyefákat újra birtokba vették a madarak, és ahogy ide-oda csapkodtak az ágak között, valóságos sziromesőt vertek le a földre. A napfény hatására még a virágaitól megrabolt pázsit is emelgetni kezdte lassan összetaposott fűszálait, és a maga jószántából kínálta föl a mohó gyerekkezeknek a boglárkák és százszor szépek második aratását. Abban az évben 2 lány érkezett Villé Cotterêt szép pünkösdi ünnepségeire. Az egyiket, Grégoire abbé unokahogát Lorenznek hívták, a vezeték nevét elfejtettem. A barátnője, akit Vittóriának hívtak, azt mondta magáról, hogy spanyol. Érkezésük hírét Grégoire abbé közölte velem. Egy reggel belépett a házba, amitől tüstént megijedtem. Lépj közelebb, fiam, szólt rám. Oda óvakodtam, bár sejtemem se volt róla, mit akar. Gyere közelebb, mondta. Még egy kicsit, hiszen tudod, hogy rövidlátó vagyok. No, most jó helyen állsz. Az igaz, hogy rosszul látott, mint egy vakond. Remélem, tudsz táncolni, édesfiam. Miért kérdezi ezt tőlem a főtisztelendő úr? Micsoda? Már a legutóbbi gyónásodat is elfelejtetted? Megvallottad, hogy színházban, operában és bálban voltál. Ami igaz, igaz. A lusta és makacs elmélyű gyónok magába szállásának megkönnyítésére és emlékezetének felfrissítésére nyomtatott bűnlajstromokat árultak a boltban, és én látván, hogy a színház, az opera meg a bál bűnnek számít, szent együgyűségemben mindhármat magamra vállaltam, részben, mert 3 éves koromban, amikor apámat Párizsi útjára elkísértem, láttam a Pál és Virginiát a Comédie Française-ben, továbbá, mert később is jártam színházba, valahányszor csak egy vándor társulat elvetődött Villé Cotterêtbe, sőt, bálban is voltam mégpedig, de Voalenéknél, amikor egyik lányuk névnapján bált rendeztek. E bűnlajstromon a derék Grégoire abbé jót nevetett, sőt, mint látható, még a gyónási titkot se röstelte fölfedni. Hát, igen, tudok táncolni. Miért? Ugorj fel és üsd össze a bokád. A levegőben? Igen. Erős oldalam volt a levegőben bokázni. Akkoriban, amikor én táncolni tanultam, még tánc volt a tánc. Azóta már beérik a lépegetéssel, ami nem csak sokkal kényelmesebb, hanem könnyebben is elsajátítható. Kivágtam 4 ilyen ugrást egymás után. Nem rossz, állapította meg az abbé. Pünköskor idejön az unokahúgom, és majd te leszel a táncosa. Csak hogy én nem szeretek táncolni, ellenkeztem elég udvariatlanul. Ekkor közbeszólt anyám. Milyen igaza van Cecil unokahúgodnak, mondta és legyintett. Azt szokta mondani, medve vagy, és az is maradsz. Ez a vád gondolkodóba ejtett. Ne haragudjon, abbé úr, mondtam, legyen az ön kívánsága szerint. Csak hogy megjött az eszed, örvendezett az abbé, és mindjárt meghívott a vasárnapi nagymise utáni ebédre, ahol alkalmam lesz megismerni a 2 párizsi lányt. 9 napon volt rá, hogy felkészüljek a lovagi szolgálat szerepére. E 8 nap alatt azonban nagy esemény történt. Amikor a sógorom elköltözött Villékoteretből, könyveinek egy részét nálunk hagyta. Köztük egy 8 vagy 10 kötetből álló munkát fényes piros papírba kötve. Elutazása előtt figyelmeztette anyámat. Mindent elolvashat a fia, csak ezt nem. A szemem sarkából odanéztem, és megfogadtam, hogy épp ellenkezőleg ezt a könyvet fogom elolvasni. Vártam néhány napig a sógor elutazása után, aztán elkezdtem keresni a nevezetes könyveket, melyektől el voltam tiltva. De hiába böngésztem végig az egész könyvtárat, nem akadtam rájuk. Föl is hagytam a kereséssel. Most azonban föl kellett rá készülnöm, hogy egy 22 vagy 24 éves ifjú hölgy lovagja legyek, tehát szemlét tartottam ruháim fölött. Látnom kellett, hogy majdnem minden kabátomnak foltozott a könyöke, ugyanez volt a helyzet a pantalóim térdén. Nem akadt egyetlen elfogadható öltönyöm azon kívül, amit első áldozásomkor viseltem. Nanking nadrág, fehér pikémellénnyel és búzavirágkék aranygombos kabáttal. Szerencsére minden holmimat a kelleténél 2 hüvelykel hosszabbra szabadtuk, ennél fogva most 1 hüvelykel volt rövidebb a kelleténél. Volt azonban a padlásunkon egy nagy szekrény, a nagy szekrényben apám nadrágjai és kabátjai, nagyapám nadrágjai, kabátjai és mellényei egytől egyig hibátlan darabok. Ezt a ruhatárat anyám arra szánta, hogy engem öltöztessen belőle, ahogy nagyobb és nagyobb leszek. A férgek ellen molyűző gyökeret és kámforzacskókat rakott közéjük. Idáig azonban nem sokat törődtem ruházkodásommal, tehát soha nem jutott eszembe ezt a szekrényt kinyitni. Most azonban, miután Grégoire abbé előléptetett, és nem csak szerény tánc tehetségemet fedezte föl, hanem unokahúga lovagjának is kiszemelt, egy ideig ismeretlen érzés lett úrrá szívemem. Felébredt bennem a tetszés vágya. Anyámnak nem szóltam, mert tudtam, mit akarok. Fölmentem a padlásra, és bezárkóztam, nehogy megzavarják kutató munkámat, aztán kinyitottam a szekrényt. Egy divathőse kívánhatott volna többet. Volt ott minden, az áttört atlasz kabáttól az aranyszegélyű piros mellényekig, a ripsznadrágtól a bőrpantallóig. Főképp azonban mindez öltönyök alatt, egy titokzatos szekrény legmélyén, ott volt elrejtve az a piros kötésű könyvsorozat, melynek olvasásától eltiltottak. Az elsőt, mely kezembe akadt, fölkaptam, s kinyitottam. Ezt olvastam. Foblá lovak kalandjai. A címétől nem lettem sokkal okosabb, viszont a részkarcok valamivel többet mondtak. Az első 20 sor pedig, amelyet átfutottam, még a részkarcoknál is többet mondott. Kikerestem az első 4 kötetet, egyenletesen elosztottam őket a mellkasomon, majd rágomboltam a mellényemet. Lábújhegyen jöttem le a padlásról, de nem a Lafarge-féle műhelyen, hanem a fasoron keresztül hagytam el a házat, és rohanvást érkeztem a parkba. Itt bevetettem magam a bokrok legsűrűbb és legrejtettebb zugába, és itt, ahol már nem zavarhatott meg senki, végre átadtam magamat az olvasás örömének. A véletlen jóvoltából néha hozzájuthattam obszén könyvekhez. 2-3-szor évente beállított Villékoteretbe egy vándorkereskedő, aki obsitosnak adta ki magát, és nagy üggyel bajjal mozgott falábaim. Kifelé részkarcokat árult, de suba alatt tiltott könyveket lehetett nála venni. Azt a kis pénzt, amit szegény anyámtól sikerült néha kicsikarnom, a legtöbbször titkos beszerzésekre költöttem. Mint hogy azonban a teremtő jóvoltából meglehetősen finnyás vagyok, nincs is abban a 600 kötetben, amelyet megírtam, 4 se, melyet akár a legszigorúbb erkölcsű anyának is el kellene dugnia a lánya jelől, és ennek köszönhettem azt is, hogy a titkolt könyveket a második részkarc és a 10. oldal után mindig sútba dobtam. Foblá lovak kalandjai nem jutottak erre a sorsra. Kétségtelen, hogy ez a könyv, ha csak erkölcsileg mélegeljük, rossz könyv, de ha ötletességét nézzük, akkor elbájoló regény, tele leleménnyel, változatos típusokkal, melyek minden túlzás ellenére jól jellemzik 15. Lajos társadalmát. A Foblá olvasása örömet adott. A filozófus Teréz olvasása csömört, ugyanígy a Felicia vagy a Pajzán kalandok, az emberi elméneke ficamai, melyek oly kiírthatatlanul szennyezték a sajtó lapjait a 18. század egész utolsó felében. E percben fedeztem föl magamban azt az elhivatottságot, melyről idáig nem tudtam, nem is sejtettem semmit, nevezetesen, hogy egy második Foblá szeretnék lenni. Szerencsére hamarosan lemondtam róla, így aztán bár jó néhány hibát szoktak a fejemre olvasni, önteltséggel még nem vádolt meg senki. Akkor azonban pompás és minden részletében kidolgozott tervem volt a nők meghódítására. Alig vártam a pünkös vasárnapot, amikor majd búzavirágszín kabátban és nanking nadrágban bemutatnak a két párizsi tüneménynek. Az első, Lorenz, magas, sovány és hajlékony termetű, lusta, de jókedélyű szőkelány volt, hamvas arcából, kecses lényéből csak úgy áradt a párizsi nők eleganciája. Mint mondottam, ő volt az abbénk unokahuga. Barátnőjét, a halovány és kövérkés Vittóriát enyhén meglegyintette a himlő. Ő viszont feszes csípőjével, merészen kiugró keblével, égő tekintetével a madridi spanyol nők típusát testesítette meg oly pontosan, hogy még a mozgás elevensége, a bőr alabástromos színe és az olvatag tekintet is kiegészítette. Én azonnal és habozás nélkül Lorenz kegyeit igyekeztem keresni, részben kötelességtudatból, hiszen Grégoire abbé már jó előre engem szemelt ki unokahúga lovagjául, részben azért is, mert e leányarcról áradó tisztaság varázsa első látásra megragadott. Így történt, hogy ebéd után, amikor sétálni indultunk a parkba, Lorenznak nyújtottam a karomat. Nem is próbálom szépíteni, hogy pokoli zavarban voltam, és hogy zavaromban nagyon ügyelfogyottnak és nagyon nevetségesnek látszottam. A ruhám például kifogástalanul alkalmas volt arra, hogy egy fiú 1816-ban elvégezhesse benne első áldozását, viszont némiképpen különcködő jeleget adott annak az ifjúnak, aki 1818-ban ilyen öltözékben akart kilépni a világ színpadára. Ekkoriban például már csak a legelmaradottabb férfiak hordtak térdnadrágot, és még ezek az elmaradottak is majdnem mind az elmúlt évszázad fiai voltak. Én tehát a félig gyermek, aki feltűnés nélkül viselhettem volna lehajtott gallért, passzományos nadrágot és lekerekített mellényt, most egy aggasztján jellemezében szerepeltem. Ez az anakronizmus csak még jobban érvényre juttatta a velem karonfogva sétáló kacérlány bájait, aki teljesen tisztában volt azzal, hogy kísérőinek esetlensége föl sem ér hozzá. Olyan nyugalommal sétált a reám tapadó gúnyos mosolyog és kíváncsi tekintetek keresztüzében, mint Vergilius istennői az emberek között, mit sem bánva, hogy bámulják őket, hiszen úgysem kegyeskednek visszanézni. Az ő nyugalma azonban nem ragadt rám át, szinte percenként pirulnom kellett, s ha ismerős hozott szembe a véletlen, ahelyett, hogy büszkén végigmértem volna, elfordítottam a fejemet, mintha nem ismerném. Ráadásul, akár a mesebeli szarvas, akkor fedeztem föl, hogy a két lábam se valami gyönyörű. Anyám azonban bizonyára azt hitte, hogy ha én vagyok apám térdnadrágjainak az örököse, akkor bizonyára a lábszáramat is tőle örököltem. Meg kell hagyni, azóta jócskán megerősödött a lábam, bár ez manapság, amikor a térdnadrág nem divatos, már fölösleges fényűzés. A legkínosabb az volt az egészben, hogy a két idegen lány felém irányította az érdeklődést. Vittória közvetlenül a hátunk mögött lépkedett Grégoire abbé nővérének karján. Ez a pupos kis teremtés tele volt jósággal a bátyja iránt, de most egyszerű ruhájával, testi hibájával valósággal kirít a spanyol lány eleganciája és telt idomú buja alakja mellett. A két lány időnként összenézett, nem csak összenéztek, hanem, amint látni nem láttam, de valahogy megéreztem, össze is mosolyogtak. A hajam tövéig elvörösödtem a mosolyogtól, mert ez volt a jelentésük. Látod, kedvesem, szép kis darásfészekbe pottyantunk. És akkor elhangzott egy szó, melytől olyan zavarba jöttem, hogy elöntött a düh. A kastélyban 2-3 év óta dolgozott egy párizsi fiatalember, aki úgyszólván mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezett, melyeknek én hiával voltam. A haja szőke, arca rózsás, termete izmos, ruhája pedig legújabb divatú. Amikor szembe jött velünk, elővette acélláncon csüggő lornyonját, és végignézett rajtunk. Nini Dumas, jegyezte meg. Úgy látszik, megismétli az első áldozását, csak másik gyertyát keresett magának. Ez a szellemeskedés úgy ért, mint egy pofon. Elsápadtam, s ki akartam bontakozni Lorenz karjából. Ő azonban, látva megrendülésemet, úgy tett, mint aki nem hallott semmit. Ki ez a fiatalember? Érdeklődött. Ezt a fiatalembert Mionnak hívják, magyaráztam, és a szegényházban dolgozik. Mitagadás, az utolsó szavaknak egy kis kélyes nyomatékot adtam. Láttam, hogy az ifjú arszlán első látásra jó benyomást tett az én csinos társnőmre, és azt reméltem, hogy sikerül ezt elrontanom. Érdekes, mondta Lorenz, pedig én párizsinak néztem. Miről? Az öltözékéről. Merem állítani, hogy ez a célzás nem volt rossz indulatú, de így is mélyen a szívembe fúródott, mint a pártosok szakállas nyílveszeje. Az öltözék. Úgy látszik, az öltözék a legfontosabb dolgok egyike. Hiszen itt a példa, hogy első ránézésre egy férfi öltözéke alapján képet lehet alkotni, kedvezőt vagy nem kedvezőt, eszéről, műveltségéről és érzelmeiről. Tudatlanságomba villámként hasított bele ez a szó. Öltözék. Mió úrfi minden ruhadarabja valóban híven képviselte 1818 divatját. A testhez álló, teljes kávészínű nadrág, cipőjének szívalakú, redőkbe rakott felső része, vésett aranygombokkal díszes zergebőr mellénye, s a fölmeredő gallér a barna kabátom. Nyeles szemüvegének arany forgója kikandikált mellénye zsebéből, s finom művű acélláncban folytatódott, óra zsebéből pedig kihívó kacérsággal a csecsebecséknek valóságos zsivvására fityegett. Mély sóhaj szakadt föl belőlem, s az a szent fogadalom, hogy mindezt bármi áron meg fogom szerezni magamnak.